Mindannyian hipnózis alatt állunk, és a tudatállapotok szivárványán egy bizonyos kis sávba vagyunk behipnotizálva. Ezt a sávot nevezzük normálisnak, és akkor érezzük jól magunkat, amikor ezen belül élünk. Ha véletlenül bármelyik irányban kiebb megyünk, nagyon megijedünk és megijesztjük azokat is, akik körülöttünk élnek, s véletlenül észreveszik, hogy nem a normális tudatállapotban vagyunk, olvashatjuk Feldmár András könyvében. A szüleink életünk legelső hipnotizőrjei, folytatja, amikor először meglátjuk a napvilágot, nem tudjuk, mi a világ. A szüleink mondják és mutatják meg nekünk, mindent megneveznek, de nem biztos, hogy a dolgok valóban azok, amiknek a szüleink nevezik őket. Remélhetőleg egyszer minden ember eljut egy olyan pontra, amikor megáll és számot vet azzal, mire lett hipnotizálva, melyek azok a dolgok, amelyeket automatikusan csinálok, és nem is veszem észre, hogy csinálom őket, el kell tudnom határozni, hogy mindezekből miket akarok megtartani, melyek azok, amik jók nekem. Ahogyan most én, bizonyára minden olvasó megtalálja azokat a mondatokat, amelyek behúzzák a Tudatállapotok szivárványa című könyvbe. A kötet eredetileg 1992-ben jelent meg, amikor Feldmár András előadóként először tért vissza Magyarországra, ezt szerkesztette újra és gondolta újra a HVG könyvek kiadó a Feldmár Intézettel közösen, és megjelentette Feldmár András pszichoterapeuta születésnapjára. A könyvet olvasva az jutott eszembe, vajon az elmúlt évtizedekben változott-e annyit a világ, hogy a tudatállapotokról mást gondol a szerző?
Szerintem nincs változás. A pszichoterápia egy olyan tudomány, aminek semmi köze nincsen a orvostudományhoz, semmi köze nincs az akadémikus pszichológiához. A pszichoterápia nagyjából politika és etika. Tehát 2000 évvel ezelőtt ugyanolyan lenne a praxisom, mint ma. És akárhol a világon, akár itt Kanadában, akár ott Magyarországon, akár Afrikában, akár Izraelben, tök mindegy, az embereknek nagyon hasonló problémái vannak az élettel, és ezek nem változnak. Tehát amit én a 90-es években mondtam a mondani valómat, amiből a könyv lett, azóta tulajdonképpen semmi nem változott.
Amikor a hipnózisról van szó, például a könyv elején, hogy a gyerek egyfajta hipnotizált állapotban ül föl, miért nehéz megszabadulni ettől?
Mert minden gyerek egy kőkorszaki gyerek, és mikor az anyjával találkozik, az egy 20.-21. századi nő. És itt meg kell tanulnia egy nyelvet. Ha Oroszországban születik, akkor oroszul, ha Magyarországon magyarul, itt angolul. És a nyelv maga a hipnózis. Nem gonosz szülőkről beszélek, akik félrevezetik a gyerekeket, hanem a nyelv az, ami elválasztja, hogy ez nem az. És hogy beszélünk, és mit enged meg nekünk a nyelv, és mire késztet minket a nyelv, az minden nyelvterületen más.
A szavak ereje is számít? Így is kell érteni ezt a fajta hipnózist?
Igen. Például vannak olyan családok, ahol a gyerek hallja, hogy a szülők arról beszélnek, hogy a szomszéd okos vagy buta. És akkor a gyerek már retteg, hogy nehogy őt a buták közé szortírozzák a szülei. Nyelv nélkül nem tudunk gondolkozni. Tehát a gondolkodásunk teljesen a nyelvtől függ. A W.H. Auden, angol költő, ő azt mondta, hogy ha az ember szabad akar lenni, akkor minimum két nyelvet kell tudnia jól, és két kultúrában kell otthonosnak lenni, mert akkor olyan, mintha binokuláris lenne a látása, hogy az egyik szemével úgy látja a világot, ahogy az angolok, például én a másik szememmel látom a világot úgy, mint a magyarok. És akkor a kettő között, ahol a nyelv nem működik, ott vagyok kapcsolatban a valósággal.
A könyv kapcsán egy eszembe jutnak ilyen hívószavak, hogy mennyire félünk egyedül lenni. Vajon ez most, amikor mindent lehet, mindent elérhetünk, itt a közösségi média, hogy ez még ugyanígy megvan, ez az egyedüléttől való rettegés, vagy ez változott az elmúlt évtizedekben?
Ez ugyanaz, sőt, még keményebb, mert van egy illúzió. Például most, ahogy beszélgetek veled, lehet, hogy úgy tűnik neked, hogy együtt vagyunk, de nem vagyunk együtt. Időben igen, de térben nem. És ez az illúzió, ami a média összeköt minket, a Zoom vagy az internet, az egy rettenetes illúzió. Abban a pillanatban, amikor elköszönünk egymástól, akkor rádöbbenünk arra, hogy egy pillanatig se voltunk együtt. Csak úgy csináltunk, mintha együtt lettünk volna. Nem látom az arcodat, nem látom a kifejezést, nem tudlak szagolni. Tehát még inkább egyedül vagyunk, mint eddig, és nem is szabad rájönnünk, mert úgy tűnik, van ez az illúzió, ez a cumi. A gyerek, aki cumizik, az lehet, hogy egy kicsit megnyugszik, de nem az anyja melle van a szájába, hanem egy szintetikus cumi. És amivel mi érzéstelenítjük azt a fájdalmat, ami abból jön, hogy egyedül vagyunk, az nem valódi, az csak egy olyan ideiglenes orvosság. Például a legtöbb szex, ami megtörténik emberek között manapság, semmi köze nincs a valódi szexualitáshoz, a valódi erotikához, hanem arra való, hogy a szeparációs szorongást orvosoljuk. Tehát annyira szorongunk attól, hogy egyedül vagyunk, hogy a rövid szexuális kapcsolatok, azok csak arra jók, hogy 5-10 percig, egy órát úgy éreznénk, mintha együtt lennénk. De hát nem vagyunk. És ez nem valódi szexualitás, az csak annak a fájdalomnak a csillapítása, ami abból ered, hogy egyedül vagyunk. A szeretet az egy csoda, amikor azt érezzük egymás irányában, akkor valóban nem vagyunk egyedül. Ez olyan a valódi szex, az olyan, mint mondjuk te vagy egy szárny, és én vagyok egy másik szárny. Egyedül nem tudunk repülni. Egy szárny nem repül. De hogyha tényleg szeretjük egymást, és megismerjük egymást, akkor ez a két szárny, így a két kezemmel mutatom, hogy a hüvelykujjam összekapcsolódik, és akkor a jobb kezemen és a bal kezemen a négy új olyan, mint egy szárny, és akkor először vergődünk, mert nem ismerjük egymást. De ha szeretjük egymást, akkor egy idő után, ha gyakoroljuk az együttlétet, akkor tudunk repülni. És amikor repülünk, akkor nem vagyunk egyedül, akkor egyé válunk. És ez az egy, az nem te vagy, amiben én feloldódom, vagy én vagyok, akiben te feloldódsz, hanem mind a ketten feloldódunk a mibe, és ez a mi, ez valódi, ez éltet, ezért érdemes élni.
A szeretet kapcsán nagyon érdekes, hogy azt írod, hogy talán betegség nem feltétlenül azért alakul ki, mert nincs szeretve valaki, hanem mert nincs kit szeretnie. Nyilván nem lehet rangsorolni, melyik a fontosabb, szeretve lenni, vagy szeretni valakit, ugye?
Nem, de az fontos, hogy tudjuk, hogy a szeretet nem mindig szimmetrikus. A magyarul mondhatnánk azt, hogy ha mi megismerjük egymást, akkor lehet, hogy úgy alakítjuk a kapcsolatunkat, hogy én vagyok a szeretőd, és te vagy a szeretett, aki szeretve van. És a szeretet és a szerető az nem szimmetrikus. A szerető az olyan, mint az eredeti felállás, az anyád méhében nyilvánvalóan az anyád volt a szeretőd. És te voltál az, akit ő szeretett, mert te voltál az ő közepében. Két ember együtt jár, általában aszimmetrikus a kapcsolat, az udvarlás néha az, hogy én fölajánlom, hogy én leszek a szeretőd, az életem közepébe teszlek, és úgy szeretek, ahogy csak tudlak, megtanulom, hogy neked mi jó, és akkor mindent megadok, amit tudok neked, hogy neked legyen jó, neked legyen könnyebb az életed, de akkor egyszer rádöbbenek arra, hogy miért nem vagyok én a szeretet, és miért nem vagy te a szeretőm. És itt néha a párkapcsolatok felbomlanak, mert az, hogy mondjuk hétfőn, szerdán, pénteken te vagy a szeretőm, és kedden, csütörtökön és szombaton én vagyok a szeretőd, hát ez nem könnyű megérteni és gyakorolni.
Az előbb említetted a magyar és az amerikai, vagy bármilyen más nemzetnek a különbségét, vagy a nyelvet egyáltalán, és van egy ilyen érdekes mondat, és ez akárhányszor olvasom a könyvet, mindig megakadok rajta. Azt írod, hogy én még annyi embert várni sehol nem láttam, mint Magyarországon. Mindenki keres valamit, de soha nem talál rá. Ez mit jelent?
A Hegel volt az a német filozófus, aki tanulmányozta a mester és a szolga kapcsolatát, az úr és a szolga kapcsolatát. És ő egyszer azt írta, hogy az úr, a mester soha nem vár, csak a szolga vár. Tehát aki vár, ezt meg lehet fordítani, aki vár, az szolga. És az én észrevételem az volt, hogy magyarok sok-sok évszázadon keresztül el voltak nyomva. A törökök, az osztrákok, az oroszok, a saját magunk elnyomtuk magunkat. Úgyhogy egy nagy része a nemzetnek szolgasorban élt. És nem szabadott erről beszélni, mert aki erről beszélt, azt száműzték, vagy kínozták, vagy bebörtönözték. Tehát ez a recept a depresszióra, hogy valaki elnyom téged, és nem szabad róla beszélni. Tehát a depresszió az nem egy pszichiátriai vagy pszichológiai probléma, az egy politikai, ami 56-ban, mielőtt én elszöktem Magyarországról, szerintem az egész nemzet depresszióban szenvedett. Amit én láttam, az, hogy a kocsmában mindenki sírt a sörébe, ittak, mert az alkohol fájdalomcsillapító, és nem szabadott beszélni. Néma nemzet, aki ivott. Hát ez történik akkor, amikor az ember nem szabad.
És hol van az a pont, ahol az egyes ember ebből ki tud lépni? Ugye létezik a tudatállapot, ami nem a valóság, de mit tudok én tenni magam azért, hogy ez ne így legyen?
Ez a valósággal úgy tudunk felébredni, hogy amikor felébredünk, akkor nincsenek körülöttünk emberek, akik altatókat énekelnek nekünk, hogy menjünk vissza aludni. Itt vettem észre, hogy nekem is két gyerekem van. Amikor picik voltak, akkor az anyjuk és az apjuk többet akartak aludni, mint ők. Tehát itt mindig, minden generációban a gyerekek föl akarják ébreszteni a felnőtteket, és a felnőttek altatni akarják a gyerekeket. És ez megmarad. Ez benne van abban, hogy aki felébred, és mindenki alszik körülötte, olyan egyedül fogja érezni magát, hogy inkább visszamegy aludni. Viszont, ha szerencséd van, és éppen fölébredsz, és van körülötted néhány ember, aki már fölébred, akkor van társaságod, akkor nem kell visszaaludni.
De ez generációs kérdés, tehát ezt fordíthatjuk úgy is, hogy az idősebb generáció jóva inti a cselekvéstől a fiatalokat, és az az altatást?
Persze, lehet, hogy az, de általában is csak az újtól való félelem. Még a fizikában is, ami tényleg egy valódi tudomány, azt mondják a fiatalok, hogy ha valami forradalmi új gondolat támad, azt nem fogják elfogadni az öregek, addig kell várni, míg az öregek meghalnak, és akkor lehet egy eszmei forradalom. Mert annyira konzervatívak az öregek, hogy nem akarják azt a fájdalmat, hogy tévedtek. Hát erre a legjobb példa a Semmelweisnek a példája, aki még nem volt mikroszkóp, úgyhogy nem tudta bebizonyítani, hogy az orvosok mérgezik meg a szülő nőket a bécsi kórházban, de azt mondta, hogy mossák meg a kezüket. És még 30 évig nem mosták a kezüket, és öltek nőket, mert akkor aztán a mikroszkóppal látták, hogy a pincében boncolt hullákból ők a kezükkel vitték be a szülőnőkbe a fertőzést, de nem akarták elhinni, hogy ők megöltek nőket, és inkább nem mosták a kezüket.
Az én ideálról beszéljünk még egy kicsit, hogy az hogyan képződik ez az én ideál, ez egy bizonyos korában az embernek képződik-e, és miképpen gátolja az embert az, amit kialakított magáról?
Szerintem a Joseph Brodsky, aki Nobel-díjat kapott irodalomból, orosz költő, aki Amerikában élt, ő gyakran mondta, hogy minden gonosznak a kezdete a világon, az, amikor egy ember összehasonlítja magát a másikkal. De meg kellene tanulnunk, hogy nem hasonlítjuk össze egymást. Onnan ered, hogy például én emlékszem, amikor elemi iskolába jártam, és az anyám összehasonlított engem az Árpival. Azt mondta, hogy mert az Árpi elolvasott egy Petőfi verset kétszer, és el tudta szabalni az egészet hiba nélkül. Én meg soha nem tudtam megtanulni egy verset kívülről. Én a mancsettámra írtam, hogyha dolgozatban le kellett írni valamit. És akkor az anyám azt mondta, hogy miért nem tudsz olyan lenni, mint az Árpi. Na hát ilyenekből keletkezik az embernek az ideális énje. Összeszedjük könyvekből, összeszedjük a tanárainktól, összeszedjük a szüleinktől, az újságból, mindenhonnan, hogy kinek kéne nekem lenni. És akkor összehasonlítom magam ebben az ideállal, és persze én leszek mindig az, aki kevesebb, aki nem elég, és akkor nagy fájdalomban élek, szígyenem magam, stb. A legjobb példa erre a Ernest Hemingway, aki már megkapta a Nobel-díjat irodalomból, és azután őneki volt egy nagyon kemény ideálja, hogy milyennek kell lenni egy jó férfinak. És végül is egy kétcsövű puskát tett a saját szájába, és szétlőtte a fejét, öngyilkos lett, mert nem tudott eleget tenni az ideáljának. Én szerintem nagy hibát követett el. A hús és vér valódi Hemingway szerintem sokkal többet ér, mint bármilyen ideál, amihez hasonlította magát. Azzal kínoszta magát. Az ideált kellett volna megölnie. A pszichoterápiában sok időt töltünk gyakran azzal, hogy megtanulja az ember önmagát szeretni, és nem összehasonlítani magát senkivel, és még a legjobb, amit az ember az ideáljában tud csinálni, kiröhögi. És ez politikában is nagyon jó, mert ha ki tudjuk nevetni a hatalmat, hogyha röhögünk a zsarnokon, akkor a zsarnok elveszti a hatalmát. Tehát amikor én kiröhögöm az ideáljaimat, akkor az ideáljaim már nem szégyenítenek meg.
Biztosan sokan kérdezték már, hogy ez a mostani helyzet, ez a vírus okozta krízis, vagy a félelem. Szóval mi a teendőnk ilyenkor? Valamire föl lehet használni, ugye mindenki, amikor elkezdődött márciusban ez időszak, mindenki azt mondta, hogy na jó, akkor ez most egy olyan időszak, amikor az ember egy kicsit magával foglalkozhat, átgondolhatja a dolgait, de közben pedig, ami történt körülöttünk, az nem biztos, hogy mindenkinek adott erre lehetőséget. Van erre tanácsod, hogy hogyan lehet ezt átvészelni okosan?
Hát szerintem a legfontosabb az lenne, hogy lenne egy megbízható kormány, lenne megbízható világszervezet, akinek elhinnénk azt, amit mondanak, aki igazat mondana. A krízisben, krízis szituációkban mindig fontos, hogy legyen valaki, akiben megbízzunk. Én emlékszem arra, amikor 4 éves voltam, 1944-ben Budapesten bombák hullottak, házak égtek, géppuska ropogás volt. Én ültem egy idegen férfi karján, aki vitt engem ide-oda, és csak az arcát néztem. Ha ő megijedt, akkor nagyon megijedtem. Ha ő láttam az arcán, hogy nem fél, akkor én se féltem. Hogyha ő megmondta nekem az igazat, hogyha kaptam olyan információt például, hogy a villám fénye és hangja közötti időtartalom, abból ki tudom számítani, hogy milyen messze van a villám, hát az engem nagyon segített abban, hogy ne féljek. Tehát minél közelebb vagyunk a valósághoz, minél kevesebbet hazudnak nekünk, annál jobban át tudjuk vészelni a kemény helyzeteket. Az, hogy mindenből lehet valami jó, hát persze, de hát ez a pozitív gondolkodás, ez tulajdonképpen egy hazugság. Ha van egy járvány, az egy tragédia. És miért ne mondanánk, hogy ez egy tragédia? De a legrosszabb úgy vagyunk, mint hogyha pici gyerekek lennénk, akiknek a szülei nem mondják meg az igazat, hogy mi van. Tehát mindannyiunk olyan helyzetben van, akiknek hazug szülei vannak, és persze, hogy a félelem óriási, mert csak az igaz beszéd, a szolidaritás, hogy együtt vagyunk, és ez van, és ezt csináljuk, és erre számíthatunk, és hogyha megbízunk azokban, akikre hallgatunk, akkor sokkal könnyebb lenne az élet. Sajnos senkiben ma nem lehet megbízni. Legalább 10 különböző történet van erről a vírusról, és halvány gőzöm nincs, nem vagyok buta ember, hogy kimondja az igazat. Ez a tragédia, nem a vírus.
Feldmár Andrással beszélgettem a Tudatállapotok szivárványa című könyvről, amit a HVG könyve kiadó jelentetett meg újra.